Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepnapra ébredünk, ezen a napon ez különösképpen is igaz. Minden egyes nap ünnepnap, mert egy új életet jelent az embernek, de a jeles ünnepnapok ezt különösképpen is kifejezik. Bizakodjunk abban, hogy nem csak ez a reggel szép, hanem a egész mai nap szép lesz, hát ha az Úr is megkönnyörül rajtunk, és délután nem esik eső, és sokan ott lesznek a bazilikánál az ünnepségen. Én is biztattam az embereket, hogy minél többen legyenek ott. Ezen a mostani szentmisén hazánkért imádkozunk, nemzetünkért, hiszen évszázadokon keresztül sikerült megmaradni kereszténynek és magyarnak, Szent István példájára, Isten segítségével, a szűzanya oltalma alatt. Minden esetre ez igazság, ugyanakkor talán most többet kellene imádkozni, mert valamiképpen meglazult a keresztény kötelék, és ezzel a nemzeti érzéseink is gyengülnek. Ezért is különösképpen imádkozzunk ma hazánkért, nemzetünkért. Külön gondoljunk István nevű testvéreinkre, akik ezen a napon ünnepelnek, és külön szeretném, ha gondolnánk az én kedves egyik helyettesemre, Vecsei Mikire, akinek ma van a születésnapja. Viccesen szoktam mondani, hogy ez a mai ünnepség azért van, hogy őt ünnepeljék, őt köszöntsék. Őt is köszöntjük, mert szeretjük és értékeljük életvitelét és áldozatos szolgálatát. Tartsunk bűnbánatot! Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy abban mindannyian egyet értünk, hogy a Kárpát-medence egy csodálatos földrajzi egység. Abban már azt hiszem kevesebben értünk egyet, legalábbis a mai időkben, hogy Kárpát-medence népének az életét, ami első királyunk sziklára építette. A szikla pedig maga Jézus. Aztán sokan tépelődnek azon is, érdekes, hogy a történelem során valamiképpen a magyar nép történelmi küldetésében szinte a gondolkodók, történészek egyetértettek, hogy küldetésszerű tehát, ami itt létünk, ma többen fölteszik a kérdést, hogy ez-e a mi helyünk. Hát azt hiszem, hogy ezeknek a száját be kell fogni, és ha nem úgy gondolják, hogy ez itt a mi helyünk, akkor ők se legyenek itt, akik ezt megkérdőjelezik, és keressék másutt a helyüket. Mi mindenképpen úgy gondolom, hogy a helyünkön vagyunk, és itthon vagyunk. Másfél évvel ezelőtt, amikor a máltaiak, a máltai rend 900. születése napján ünnepeltek, akkor a Szentatya, ez volt a 16. Benedek pápának az utolsó nyilvános megnyilatkozása, az a megtiszteltetésért, hogy a máltaiak nevében én köszönthettem a Szent Péter Bazilikában. A következővel bocsátott el. Vigyázzanak Szent István örökségére. Hát, ezt szeretném én is hangsúlyozni. Vigyázzunk Szent István örökségére, ha szeretnénk megmaradni kereszténynek és magyarnak. Mert egészen biztos vagyok abban, és a Szentatya, aki német származású, bizonyára a pápák közül legjobban ismerte a magyarok küzdelmes ezer esztendejét, német-magyar kapcsolatokat is, és talán azokat a gondokat, meg kérdéseket is, amelyek fölmerülhettek a magyarsággal kapcsolatosan. Hogy miben áll Szent István öröksége? Nagyon egyszerű. Én ezt így fogalmaztam meg, ő Isten előtt vállalt felelősséget értünk. Mert ugye minden kérdés a felelősség tudatunkat feszegeti. A felelősség azt jelenti, hogy nem a magunk érdeke mozgat bennünket elsősorban, hanem a küldetésünk, a feladatunk az, ami számít. István király a népéért, Isten előtt vállalt felelősséget. Nagyon, nagyon lényeges kérdés, hogy egy kicsit mélyebben elgondolkodjunk az ő választásán, az ő döntésén. Minden esetre azt szögezzük le, hogy a mi őseink a Kárpát-medencét megjelölték a határokkal. Akkor, amikor kétségbe vonták ezeknek a létjogosultságát, néha nyugatról jött ez a támadás, máskor keletről, akkor az első és legfontosabb megnyilatkozása Árpád apánknak volt 907-ben, amikor a pozsonyi csatában tudomására hozta a nyugatiaknak, hogy ez a föld a magyaroké. Olyan sokat hallunk a magyarok kalandozásairól, az Isten nyilai ezek a magyarok, jól kitalálták ezt a nyugaton élők. Milyen érdekes, hogy arról szinte alig hallunk, hogy ők mindig ácsingoztak a Kárpát-medencére. Árpád fejedelem tudomásukra hozta. Aztán, ez körülbelül 100 évig tartott, amíg megemésztették, és István király, amikor az ő sógorának a halála után, második Henrik halála után, Konrád lett a német-római császár, akkor ő is hűbéresévé szerette volna tenni Istvánt, ide a rokoni kapcsolat, oda, hiába István felesége az ő közeli rokona, és akkor 1030-ban István tudomására hozta, és ebben a csatában a fővezér már Imre herceg volt, hogy a Kárpát-medence ívén belül a magyarok földje van. Sokan néha István királynak ezeket a megnyilatkozásait a kereszténységével szembeállítják. Hát ő két lábon állt ezen a földön. Ugyanakkor a mennyeiekből élt. Egyébként éppen a mai Európában ezt a hiányosságot tapasztaljuk, oly módon állnak Európa népei, sajnos mi magyarok is, a földön, mintha lemondtunk volna a kegyelem gazdagságáról. Ez a mai időnek, a mai világunknak a problémája. Testvérek, azt gondolom, hogy tudomásul kell venni azoknak is, akik Magyarország új határait kijelölték, ennek a kicsiny Magyarországnak a határait, Clemenceau-nak, Lloyd George-nak, Orlandónak, hogy a magyar lelkekben a ország határai azok, amik 1920-ig érvényesek voltak. Persze akkor, amikor ezt egy magyar lélek kimondja, akkor revizionizmusról beszélnek. Ó, nem! Na hát engedtessék meg, hogy a lelkünkben legalább őrizzük a határokat. És akkor most forduljunk és István király felé, és kérdezzük meg, mit is köszönhetünk mindezeken túl neki. István király mindenképpen egy helyzetben volt, apja Géza politikai megfontolásból vette föl a kereszténységet, édesanyja Sarolt, bizánci keresztény volt, és eljött az a pillanat, amikor a két hatalom között élő nemzet döntés elé került. A német-római birodalom a nyugati oldalon, a bizánci birodalom a másik oldalon. És István királynak a döntése azért zseniális, mert ő nagyon jól tudta azt, hogy életet csak akkor élhet az ember, ha értékei vannak, akkor élhet az ember, ha senkinek nem függvénye, senkitől nem függ olyan értelme, más nemzetekre gondolok, akik diktálnak. És akkor ő a nemzetek fölötti római egyház felé fordult, nem pedig a birodalmi érdekeltségű Bizánc felé. Közben a zsenialitása az, hogy mind a két féllel nagyszerű kapcsolatot tartott fenn. Nem véletlen, hogy a felesége nyugati, nem véletlen, hogy Imrének fiának egy bizánci hercegnőt kértek meg feleségnek. Tehát ragyogó diplomata is, és ezáltal a függetlenséget az első helyre téve kezdte meg az új magyar keresztény királyság az életét itt a Kárpát-medencében. Mit köszönünk neki mi, hívő emberek? A Hartwig Krónika István királynak három jellemző tulajdonságát sorolja fel. István apostol volt, tanító volt, és a szűzanya bensőséges tisztelője. A lelkisége a hitből táplálkozott, ami azt jelenti, hogy neki fontosabb volt a lélek, mint a test. Azt jelenti, hogy neki vonzóbb volt az igazság, mint a hatalom. Neki többet jelentett a szeretet, mint a haszon. És ahogy már előbb is említettem, az ő számára a kegyelem, a mennyei kincsek többet jelentettek, mint a világ egész gazdagsága. Szóval egy ilyen ember kezében volt a nemzetünk, akiről a pápa is azt mondta, hogy nem is apostol, apostol ugye hitterjesztő, hanem valóságos apostol, ezért a magyar királyok, egyedül a magyar királyok apostoli királyok voltak. És azért néha gondoljunk arra, amikor fölnézünk itt a Kárpát-medencébe, a katolikus templomok tornyára, akkor a kettős kereszt erről tanúskodik. És István tanító volt, vagyis a keresztény törvényekre, parancsolatokra építette országát és népének az életét. És a szűzanya tisztelete nagyon érdekes a történészeknek ezzel kapcsolatosan a kutakodása. Egyesek azt mondják, hogy Szent István szűzanya tisztelete elsősorban Imre halála után jelenik meg. Hiszen rá kell döbbennie arra, hogy betegeskedik egyébként már, 1031-ben hal meg Imre herceg, és azt tapasztalja, hogy egyedül maradt. Még a felesége sincs mellette. Hiszen Gizella, amikor a trón utódlásról volt szó, ugye Vazul, aki Nyitrán börtönben van, házi őrizetben. Ugye azért üzte el István, nem végeztette ki, mint más tette volna ebben a helyzetben, hiszen Vazul, orvul meg akarta ölni. Számisten, életét meghagyta. És akkor, amikor szóba került István utáni trónutódlás kérdése, akkor két ember jött szóba, Vazul, mindenek ellenére, és Orzeoló Péter, aki meg Gizellának volt a rokona. És mi történik? István király, aki Vazult nem ölette meg, ebben a helyzetben hívja vissza, hogy a trón utódlásról tárgyaljon vele. És mi történik? Elküldi a követet, Gizella pedig egy másik követtel megelőzi Istvánnak a hírnökét, és Gizellának a követe kiszúrja Vazulnak a szemét, hogy alkalmatlan legyen a kormányzásra. Mert Gizella Orzeoló Pétert óhajtotta a trónra ültetni. Itt nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy mi minden történt ezek után, és István ekkor az egyetlen utat ismerte fel maga előtt, ez az ut az égbe vezetett. Ez az ut a szűzanyához vezetett, és felajánlja az országunkat a szűzanyának, és ez meg is történik halála napján, augusztus 15-én. Ettől fogva Mária országa Magyarország, a világon elsőként, és ez elmélyíti a magyarokban a Szent István kultuszt, Szent István hatalmasra nő a magyarok szemében. Kedves testvérek, mi most itt vagyunk, örökösei vagyunk ennek a nemzetnek. A kérdés az, hogy hogyan tovább. Egy biztos, hogy mi itt, ahol élünk, egyedül vagyunk. Szent István nyugat felé orientálódott, mert egyedül ez a döntés biztosította számára a függetlenséget. Ugyanakkor a keleti rokonainktól igen messze kerültünk. Tudomásul kell vennünk, a nyugat minket sose fogadott el. És ugyanakkor a keleti testvéreink meg olyan messze vannak, hogy velük valójában az élő kapcsolatot a századok során igazából nem tudtuk ápolni. Egyébként, ha a magyar történelmet végig gondoljuk, sajnos erre nincs idő, egy szentbeszéd keretében, nyugat szövetségesünk volt nagyon sokszor, de még többször becsapott. Kelet Szövetségesünk volt, de sokszor ellenünk harcolt. Tehát azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nekünk újra tudatosítanunk kell, mit jelentenek azok az értékek, amikre Szent István ráépítette az országát, a keresztény királyságát, a keresztény magyarok életét. Nincs más lehetőségünk. Vagy ez, vagy egyszerűen ebben a szorításban, nyugat és kelet szorításában összeroppanhatunk. Megkezdődött ez 1920-ban, most a harmadik évezred elején tartunk. Egy biztos, és erre sokszor gondoljunk, a mi keresztény történetünk egy szent király életével kezdődött, a mi keresztény történetünk a szűzanya oltalma alatt bontakozott, és megmaradtunk kereszténynek és magyarnak. Nem véletlen, hogy amikor Szent Istvánt szentté avatták 1083-ban, Szent László király tette, aki visszakanyarodott a sok-sok zavar után a Szent Istváni örökséghez, ezzel mentette meg a hazánkat, akkor a szentélyavatás nem egy ember megdicsőlése volt csupán, hanem a keresztény Magyarország elismerése, elfogadása. Van jövőnk, ha mindezeket nem felejtjük el, és mindezek életünket formáló tényezők lesznek, és mielőtt az áment kimondom, azért egy gondolattal zarándokoljunk el a budai várba, mégpedig 11. Ince pápa szobrához, akinek ugye a legtöbbet köszönhetjük Buda felszabadításáit 1686-ban. A magyar országgyűlés 1625-ben azt kérte, hogy István király ünnepét, azt a római misekönyvbe is jegyezzék be. Megtörtént, majd 11. Incepápa 1687. szeptember 2-án István király tiszteletét az egész világra kiterjesztette. Legyen áldott az emléke, és mi pedig hálával, köszönettel forduljunk István király felé, és segítsen nekünk a jövőnk építésében. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, imádkozzunk azért, hogy megértsük, és egyre több magyar ember megértse a mi magyar helyzetünket itt a Kárpát-medencében. Egyedül vagyunk. Jó kapcsolatokat kell létesítenünk nyugattal és kelettel egyaránt. De a történelmi tapasztalat arról szól, hogy a nehéz pillanatokban mindig magunkra hagytak bennünket. Mind keleten, mind kelet felől, mind nyugat felől. Itt számtalan történelmi példát lehetne mondani. Tehát, ha élni akarunk, ha jövőt szeretnénk magunknak, akkor meg kell erősítenünk az égi kapcsolatainkat, és e szerint rendezni a mindennapjainkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmez népedet, amelyet Szent István király tanítása által az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan a te országodba, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Isten.